tőle. A lány meg erre mit tesz? A kis hálátlan. Amint megérkeznek Ankarába, nyíl egyenesen besétál a német nagykövetségre és feljelenti az egész pereputyot. Az apját, a nagybátyját, a vőlegényt, az egész rokonságot, mindenkit. Aki tőle eltérően tudomással bírt a gonosz férjhez adási tervről. Most pedig nekem jut a megtisztelő feladat, hogy kihallgassam a család itt nálunk a faluban élő részét. Rendben, mondom a polgármesternek, nem gond. Nem élünk már a középkorban. Ha özdemírék a mi csodálatos országunkban akarnak tartózkodni, hát tartsák be a csodálatos törvényeinket is. Egy csinos fiatal lányt nem lehet csak úgy odaláncolni valami unokabátyhoz, aki senki más nem tudott találni magának. Hova is jutna a világ? A polgármester hálásan pislog, én pedig kegyesen kezet rázok vele. Elrendezem az ügyet, mondom. Nem kérdés. Második fejezet. Özdemirék egy öreg vityillóban laknak a korai 70-es évek egyik maradványában. Bérlők. A tulajdonost is ismerem, 10 évente épít egy új házat, mert a régi addigra kimegy a divatból és lepusztul. Akkor aztán kiadja, ő meg tovább költözik. Mivel pedig a házat mindenféle felújítás nélkül adja bérbe, nyilván nem a módosabb családok fogják kivenni. Segélyezettek és, vagy törökök, gyakorlatilag ennyi a választék. A törököknek talán fel sem tűnik az állapot. Voltam egyszer Törökországban, láttam az ottani házakat, hát azokhoz képest ez az ócska építmény igazi palota. Szóval ott állok az ajtó előtt és csengetek. Közben havazni kezd, ami március elején azért már elég bosszantó. Kinyílik az ajtó, és ha nem csalódom, a túlsúlyos futballisten áll előttem. Meg sem várja, hogy megszólaljak, már invitál is befelé tökéletes németséggel. Jó reggelt, felügyelő úr, Murat vagyok, fáradjon be, kérem. Erre tessék, mondja, és megindul előttem az előszobában. A nappaliba vezet, ahol mindjárt az első pillanatban eláll a lélegzetem a látványtól. Perzsa szőnyegek, ahova csak néz az ember. A padlón egymás fölött több rétegben, hogy belesüppedjen a láb. A falakat is színpompás szőnyegek borítják. Szőnyegek és művirágok mindenhol. Egy alacsony sarokkanapén kaftános férfi ül és vízi pipázik. Amikor megpillant, feláll. Nagyon lassan mozog, szinte szertartásosan, de mégiscsak feltápászkodik, ami azért a tiszteletet jelenti. Aztán tapsol, és szinte a semmiből előkerül egy alacsony fejkendős kis nő. A férfi sugdos neki valamit, a nő bólint, és ugyanolyan hangtalun suhal el, ahogyan megjelent. Én pedig még mindig nem jutok szóhoz. Isten hozta szerény hajlékunkban, felügyelő úr. Kérem, foglaljon helyet, mondja a férfi. A kanapéra mutat, és ő visszaereszkedik rá. Meg kell mondjam, meglep a fogadtatás, nem csak az üdvözlés miatt, hanem amiatt is, hogy azonnal felismerik a rangomat. Leülök, és abban a pillanatban elsüllyedek a párnák között. Olyan alacsony a kanapé, hogy az orrom szinte a térdemmel van egy vonalban. Megint megjelenik a hangtalan nő, ezúttal tálcával a kezében. Leteszi elénk egy aprócska asztalra, aztán megint beleolvad a levegőbe. A ház ura megkezdi a tea kitöltését, ami pedig akkora színház, hogy azt el sem hiszi az ember. Elképesztően magasra emeli a teáskannát, és félig teletölt belőle egy poharat. Aztán leteszi a kannát, most a poharat emeli fel, és ugyanolyan magasról, ahogyan az előbb kitöltötte, most visszatölti belőle a kannába a teát. Aztán újra felemeli, és meglengeti a kannát. Újra félig tölti a poharat. Kanna le, pohár fel, tea vissza, pohár le, kanna fel, annyiszor megismétli, hogy szinte már szédülök. Végül az utolsó körben teletölti végre a poharat, és oda tolja elém. Kedves egészségére, mondja. Egészségünkre, mondom. Mentetánál kicsit groteszk, de valamit csak kell mondani. A tea viszont kiváló. Nem vagyok egy nagy tea rajongó, évente általában csak egyszer-kétszer iszom, amikor beteg vagyok. Nagyon beteg. De ez a tea tényleg jó. Most azonban már nem lehet tovább odázni a dolgot. A kötelesség az kötelesség. Belekezdek hát. Özdemir úr, feljelentés érkezett ön ellen. A leánya Medine feljelentő. Azt állítja, ön házasságra akarta kényszeríteni őt Törökországban. A kényszerítés pedig bűncselekmény, és csodálatos országunkban 6 hónaptól kerek 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tisztában van ön ezzel? Felemeli a kannát, meglengeti és tölt. Felügyelő úr, ha megengedi ön, ezt nem értheti, mondja aztán nyugodtan és barátságosan. Akár értem, akár nem, a tények attól még tények maradnak, válaszolom, ugyanolyan nyugodtan, bár kevésbé barátságosan. Amit ön tett, az büntetendő. Kint az előszobában cseng a telefon, de azonnal fel is veszik. A házúra újra tölt. Érzem, ahogyan zsibbadni kezd a lábam a kuporgástól. Nézze, felügyelő úr, Medina az én kis angyalom. Mindig is én kis angyalom volt. Engedelmes, jó, okos kislány. Özdemir úr melegve néz a teás pohárába. Egy percig hallgat, aztán mivel nem jut eszembe semmit, amit válaszolhatnék, folytatja. Nagyon okos kislány, mindig is az volt. Éppen ez volt a baj. Tudja, felügyelő úr, mi már több mint 20 éve élünk itt az önök nagyszerű országában. A gyermekeim már itt születtek, itt jártak iskolába. Medina nagyon jó tanuló volt. Leérettségizett. Még csak meg sem kellett erőltetnie magát hozzá. Megint beiktat egy merengési szünetet, én meg közben tovább kortyolom a teámat. Hát igen, mondom végül, mert látom, hogy így nem jutunk semmire. De önnek ez most semmit sem használ, még ha a leánya a világ legokosabb teremtése, akkor sem kényszerítheti hozzá csak úgy valakihez. Nálunk legalábbis semmiképpen sem. Özdemir feláll és a polchoz lép. Levesz egy albumot, visszaül, kinyitja az albumot, lapozgat benne, aztán kiemel egy fényképet. Medina, mondja és átnyújtja nekem. Jézus Krisztus! Komolyan össze kell szednem magam, hogy ne ordítsak fel hangosan. Egyetlen másodperc alatt megértem,